Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. A sémákkal kapcsolatban sok minden a kisujjunkban van. A sémák, amikor kialakulnak, akkor az történik, hogy ott és akkor valami reális tapasztalatot, élményt szerzünk az életről. Ami azonban, mert hogy még nagyon picik vagyunk és képlékenyek, olyan lenyomatot hagy bennünk, hogy az a későbbi fejlődés akadályává válik. Miközben valahogyan fölfogjuk az életet, magzatként, csecsemőként, kisgyerekként, nyilván az ahogyan és ott és akkor fölfogtuk, megéltük, megéreztük, átéltük az életet, az nem maga az élet, annak valami szűkös lenyomata, hogy éppen anyukántól, apukántól, nagyszüleinktől, valakiktől, a környezettől, a kultúrától, attól a korszaktól, az hozzánk elérkezett. Igen, ám, de hát képlékenyek vagyunk, még éppen a struktúrák is most alakulnak ki. Tehát nem lesz elég mély az alap. Nem lesz elég széles az alap. Gyerekkorban, most elsősorban kis gyermekkorról van itt szó, amikor erről a 18 sémáról beszélünk. Megvan bennünk az akkori élettapasztalatnak a lenyomata, ez a lenyomat 4 összetevővel rendelkezik. Gondolatokkal, érzésekkel, testi, fizikai állapotokkal, amelyek nyilván nagyon konkrétan összefüggnek az érzésekkel és gondolatokkal, és már szelektív emlékekkel. Vagyis a gondolatok, az érzések és a fizikai állapotok nyomán nem tudatosan kiválogatott élményekkel. Az élményeinket nyilván az alapján válogatjuk, nem is tudatosan, hogy azok megfeleljenek annak a szűkös tapasztalatnak, aminek a lenyomata már bennünk van. Vagyis létezik bennünk egy keret, egy struktúra, egy alap, miután mi arra építettünk, és arra épült föl minden, mi ezt tartjuk már a valóságnak, a realitásnak. Közben az a sérültségünk. De nem különböztetjük meg a kettőt. Azt mondjuk, ez az élet, ez vagyok én, ez vagy te, ilyen egy kapcsolat, ilyen a világ, ilyen a másik ember. Tehát sokkal inkább a sérültségeinket látjuk és azonosítjuk a valóságnak. Ugye ezt így fogalmaztuk meg, az élet nem egyenlő az élet tapasztalatainkkal. Főleg nem egy-egy markáns korai élet tapasztalattal. Igen ám, de a markáns vagy nagyon erőteljes, vagy hosszan fönn álló élettapasztalataink lenyomatot, struktúrát hoznak bennünk létre. A cselekvésmód nem része a sémának, hanem valamiféle válaszként értelmezhető arra a tapasztalatra, amit megéltünk, és amit már most alapként, struktúraként, rendszerként hordozunk magunkban. Az elismerés-hajszolás sémánál járunk. Az elismerés-hajszolás sémának van 2 egymástól világosan megkülönböztethető nagy csoportja. Ide ülök az első, amikor az elismerés hajszolásnak a logikája az az, hogy fogadjatok el, hogy szeressetek engem, hogy becsüljetek meg, hogy kapjok egy jó szót, hogy vegyetek már észre. Nagyon mélységesen emberi és érthető vágyak vannak ebben a sémában, ebben a sérültségben, ezért még nehezebb megkülönböztetni, hogy itt most, emlékeztek, így is beszéltünk erről, hogy most egy szeretet mohóságról van-e szó, vagy természetes szeretet éhségről. Amikor valaki ebben a sémában van, ő éhségként éli meg a mohóságot. Azt mondja, hogy ennél egyszerűbb, emberi, természetesebb, normálisabb, hétköznapibb dolgot el se tudok képzelni. Én csak arra vágyom, hogy fogadjatok el, hogy szeressetek. De ahogyan ez a vágy ő benne él, nem szabad egy kicsit se. Hanem megtörtént az a sérülés, hogy azt mondja, mert addig én magamat nem tudom szeretni, addig én magamat nem tudom jónak tartani, addig én életképtelen vagyok, addig én nem vagyok értékes, ameddig valaki itt és most nem szeret. De ráadásul nagyon kell, hogy szeressen. Mindig. Reggeltől estig. De még éjszaka is, hogy amikor fölriadok, akkor is szeressen. Tehát ez az egyik. Ha jól lennék,
akkor lenne benne egy természetes igény a szeretetre, hogy fogadjatok el, vegyetek észre, szeressetek, gondoskodjatok róla, mértékeljetek, becsüljetek meg, és ha megkapom, még jobban vagyok, és ha nem, akkor is jól vagyok. Nem esik jól, de jól vagyok. Ez az egyik része ennek a sémának. Másik része, amikor nem annyira az elismerés, a szeretet, ezek a legalapvetőbb dolgok, de sebzett mohó módon, mint ahogy egy csecsemőnek élet-halál kérdés. Ha egy csecsemőt nem vesznek észre, meghal. Ha nem tűnik föl senkinek, ha nem törődnek vele, nem gondoskodnak róla. Mi lesz vele? Meghal. Na de ebben a sebzettségben én ezt az élményvilágot hordozom. Azzal a félelemmel, rettegéssel, tehát az élethez mindenképpen szükségem van arra, hogy te szeress. Mindenképpen. Napi 24 óra, de inkább több. Másik világ? Nem annyira ezek az alapvető dolgok jelennek meg, hanem siker, elismerés, de már most nem annyira az emberségem elismerés és elfogadása, hanem like, özön, dicsőítés, nem tudom micsoda, hírnév, népszerűség, siker, siker, akármi. De minden mögött mi is van? Ez az, ami szívbe markoló, hogy kimondva, kimondatlanul úgy élek, hogy tulajdonképpen továbbra is én nem vagyok értékes, nem vagyok jó és szerethető és megbecsülhető, egyáltalán nem élem így meg magam, nem is vagyok jól. Ha azonban én nyerném meg az olimpiát, hát akkor valószínű, hogy az által majd igen. Ha én győznék, ha én rólam beszélnének, itt a másodiknál, csak úgy, mint az elsőnél, közös szál az, hogy itt és most pocsékul vagyok tulajdonképpen, nem vagyok jól, és egy föltételes módban élem az életem. Ha szeretnél, jól lennék. Ha elfogadnál, jól lennék. Ha megbecsülnél, jól lennék. Ha gondoskodnál rólam, jól lennék. És tényleg, amikor van valami siker, vagy gondoskodás, vagy törődés, vagy ilyesmi, egy kicsit jól is vagyok. Egy egész kicsit. Ez megerősít engem abban, hogy na, tényleg erre van szükségem, csak valahogy nem adsz eleget. Vagy kéne még egy kicsi belőle. Tulajdonképpen csak ezen múlik, hogy nem szeretsz eléggé. Ha eléggé szeretnél, akkor tulajdonképpen jól lennék. És akkor elindul egy veszőfutás. És közben nem látok rá magamra, mert valóságnak tartom azt, amit így neveztünk meg, hogy a sémám. Gondolatok, érzések és a többi. Van egy közös pont mind a kettőben, de hogyha most egy kicsi másképpen nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy miért vagyok rosszul, amikor ebben az elismerés hajszolás sémában, ami nagyon közkeletű ma, egy igazi kultúrkedvencünk, amikor ebben vagyunk, akkor az történik, hogy tulajdonképpen miután a séma határoz meg, ezért folyton folyvást végül is a múltban vagyok. A múlt által meghatározott valóságban élek. Ez tölt ki teljesen. Ha nem szeretnek, elpusztulok. Ha nem vagy mellettem, nem fogok tudni élni. Ha nem fejezed ki a gondoskodásod, törődésed, elpusztul, és a többi, és a többi. Tehát teljesen a múltban vagyok, és hát ez a múlt pedig nem annyira boldogító. Legalábbis sok elemében nem. És mit próbálok meg magamért tenni? Átülök a jövőbe, és azt mondom, hát megpróbálok 4 év múlva olimpiai bajnok lenni, 12 év múlva sikeres hegedűművész, 34 év múlva a feleség, 46 év múlva egy férj, 67 év múlva apa. Tehát vannak különböző célkitűzéseim a jövőre nézve. És az van bennem, hogy na, ha majd ezt elérem, akkor azáltal leszek úgy, amire azt gondolom, hogy akkor majd jól leszek. Nem? Tehát ha végre egy férfi elvenne, akkor jól lehetnék. Tehát emiatt tulajdonképpen folyton folyvás, be vagyok záródva a múltba, és innen a kitörési pontot úgy látom, hogy a jövőben kellene valaminek megtörténnie, hogy a jelenben, tulajdonképpen nem vagyok a jelenben, szinte egyetlen percet nem töltök a jelenben. Hogy tudnék jól lenni, ha nem is vagyok itt? Nem csak, hogy nem vagyok, nem is vagyok itt.
Nem vagyok jelen magam számára. De nem is engedhetem meg. Emlékeztek, hogy itt ennél a sémánál mennyire gyakori a depressziónak, a depresszív lelki alkatnak az alap dilemmája. Nagyon-nagyon szeretnék végre magam lenni. Már nem magamba, meg egyedül, hanem úgy magamra találni. Végre szabadon lenni, szabadon érezni, szabadon kifejezni, a cselekedni, örülni, hogy vagyok. Jaj, de jó lenne. De, ha ezt megengedném magamnak, neked nem tetszene. Esetleg akkor elveszteném a szereteted. A rossz szólásodat fejeznéd ki. Lehet, hogy akkor nem törődnél velem. Vagy akkor leszídnál, vagy üvöltenél, vagy dühös lennél rám. Ezt nem engedhetem meg magamnak. Akkor azt mondom, jó, rendben van. Akkor tényleg, hát mi más is az életnek a gyönyörűsége, mint hogy együtt vagyunk, és én ott vagyok, és engem te szeretsz. És elfogadsz, és jaj, de jó ez. De akkor megjelenik a dilemma másik oldalról, de akkor így meg nem leszek sose magam. Így nem fogok magamra találni. Egy rohadt megfelelés lesz az egész életem. Hát ezt utálom már. Ha magam akarnék lenni, elveszítlek téged, a szeretetet, az elismerést, ami kell, mert nélkül nincs élet. Ha meg átadom magamat neked, ahogy én azt megélem, akkor meg elvesztem magam. És miután ezt a dilemmát nem bírom föloldani a kettő között, inkább ellehetetlenülök. Nem tudatosan teszem ezt. Maga a depresszió nagyon jó kifejező, hogy valaki cselekvésképtelenné vált. Úgy érzi, hogy nincs hova menni, mert ha erre megyek, arra is egyre rosszabb, erre megyek, arra is egyre rosszabb, így, meg még aztán még rosszabb. Nincs mit csinálni, mert akármit csinálok, valami rossz irányba visz. Valójában nem az életről meg a valóságról van szó, hanem valakinek a beszűkült belső világáról. Arról, hogy ő fejlődésre van felszólítva. Ennek a belső világnak a korlátairól van szó, nem az élet korlátairól. Következő lépés. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy mi az, ami segít. Nézzük. Ami segít, az első, hogy fölismerem, hogy nem az életnek a korlátai ezek, amiket ő megél, sem ez a francia nő, sem bárki, aki ezzel a depresszív belső világgal, vagy ezzel a sémával küszködik. De az életnek ott nincsenek határai, ahol én azt megélem. De köszöni szépen, az élet ott nem húzott határt. Én élek ott meg valami határt. És ez nagyon-nagyon nagy különbség. Mert hiszen lehetséges az, hogy én önmagam vagyok, kifejezem magam, megélem magam úgy, ahogy vagyok, és közben tudok kapcsolódni hozzád. És közben fönntartom a veled való viszonyt. És van bizalmam, és fönntartom azt, ahogyan fontos nekem a veled való kapcsolat. És hogyha te reagálsz valamit arra, amit én kifejezek, vagy mondok, ez nekem fontos lesz, mert hiszen tudok a jelenben lenni, erre majd én is reagálok valamit. De nem a múlt vagy a séma által meghatározott módon, nem el fogom tudni mondani, hogy mi van, ezért képesek leszünk együttműködni. Minden további nélkül lehetek magam. Ez nem szakít el engem tőled. És fordítva is, gyönyörű szép az, ahogy a 30-40-50 éve házasok, akik a kölcsönös neurotikus allergián átküzdöttétek magatokat, és nem egyszerűen csak lélekölő kompromisszumokat kötöttetek, hanem, ahogy erről beszéltünk, eljutottatok az együttműködésig. Vagyis élményszerűen megéltétek nem csak magatokat, hanem a másikat is. És ebben az élményszerű megélésben meg tudott jelenni az, ahogyan ti kapcsolódtok egymáshoz és egymáshoz tartoztok. Miközben amit a másik csinál, ugyanúgy őrjítő, idegesítő, elviselhetetlen, kibírhatatlan, lehetetlen. Emlékeztek, ebben az esetben, ha csak kompromisszumot kötünk, akkor az élet kezd belőlünk kiveszni.
Jó, mondjuk jó, legyen, jó, jó.
Mikor ezt hallom, mikor mi a titkotok, kérdezek valakik egy aranylakodalmon. Hozzám jönnek olyanok 50-60 éve házasok. És akkor látom, hogy ugye kimondom, hogy titok, a kettő rosszul lesznek. Tehát... És akkor próbálok fülelni, hogy valami igazi, eredeti dolgot mondanak-e, valami olyasmit, ami... Na ez igen. Ez igen. Vagy pedig hát nagy szomorúan, hogy hát, atya, szoktuk mondani, hogy kompromisszum nélkül nem megy. Mert itt az az izgalmas, nem az az izgalmas, hogy együtt maradtak 50 évig. Kompromisszumokat kötöttek, és végül már nem is lehet látni, hogy ez mi volt. Nagyon értékes dolog. Nagyon. Csak valami hiányérzetem támad. És van, aki nem a kompromisszumot köti meg, hanem mélyebbre fúr. Valahogyan a legnehezebb helyzetben is megpróbálja megérezni, megsejteni a másikat. Legalábbis elismerni és elfogadni, hogy hogyan fontos neki az a dolog, ami engem őrületbe kerget. Hogy hogyan értékes valahogyan az, ami egyébként a búbánatba kívánom. És akkor az együttműködés után lehet kompromisszumot kötni. És akkor megélhetem azt, hogy miközben ténylegesen a szó szoros értelmében egyik dolog a másik után nem lesz az életemben. Lehetne, ha te nem lennél, lehetne, mert így lehetne, de hogy itt vagy, így már nem lehet. Lehetni lehet, de úgy döntöttem, hogy nem lesz. És ez se lesz, és az se lesz. És közben jól vagyok. És nem érzem azt, hogy ne lennék saját magam. Hogy ne bontakoztathattam volna ki saját magam. Mert az együttműködés révén nem meghasonlottam magammal, hanem valahogy nagyon ősi, eredeti módon rátaláltam magamra. Arra a magamra, aki veled él. Egy nagyon értékes valaki. Ez a gyönyörű szép. Tehát a depresszív dilemma valójában nem a realitás, egy szubjektív valóság. Valakinek a belső világának a szubjektív realitása. Ő így éli meg, és nagyon is értjük, hogy miért éli meg így. Bele is döglik, tehát nem mondhatjuk, hogy nincs, mert éppen ettől szenved. És a gyógyszeripar pedig örül. De az a dilemma, amiben ő van, az a beszűkültség világából fakad. Akkor lépésekről szeretnék beszélni. Mit lehetne akkor tenni? Itt vagyok, be vagyok szorítva. Hát ezt nem engedhetem meg. Ezt nem tehetem meg. Nem mondhatom, hogy nem. Nem szólhatok vissza. Nem dühönghetek. Nem lehetek szomorú. Nem fáradhatok el. Nem lehet elegem. Nem mehetek el. Miért nem? Hát mert az rossz. Rossz. Nem kiabálhatok, mert az rossz. Nem mehetek, az rossz, ez mindez rossz. És de nagy dolog, azt mondom, megengedem magamnak, hogy rossz legyek. Nézzük meg, hogy mi történik. Ugye a múlt azt mondja, nem lehetek rossz. A jövő azt mondja, de így van, hogy nem lehetsz rossz. Nagyon jónak kell lenned, különben nem szeretnek. És akkor itt vagyok a jelenben, és kipróbálom, milyen az, ha rossz vagyok? Nem erkölcsi értelemben. Hanem valami olyasmit engedek meg, amit itt megtanultam, hogy azt nem szabad, mert veszélyes. Nem szabad, mert majd még nem szeretsz, tehát akkor az rossz. Ez lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de tulajdonképpen így is láthatjuk, megengedek magamnak valamit, ami a séma világomból így merül föl számomra, hogy rossz. És retteghetek, hogy így majd rosszá válok, vagy te majd rossznak tartasz, és mégis valamit kipróbálok ebből. Nem tudom, hanyatszor, csak még egyszer nagybetűkkel mondom, nem erkölcsi értelemben mondom, hogy rossz. Hanem ahogy fölfogom az életet, és az van bennem, hogy jaj, ez nem lehet.
Beszélgettem egy kedves ismerősömmel. Azt mondja, tudod, Feri, itt vagyok 50 évesen. Édesapám tisztviselő volt, édesanyám közalkalmazott volt. Én megtanultam azt, hogy milyen egy rendes ember. Hogy a rendes ember rendesen leérettségizik, természetesen addigra megvan már rendesen a nyelvvizsgája, azután rendesen fölvételizik, és rendesen föl is veszik. És mert elég rendes, ezért az állam is ad neki pénzt, mert hát elég rendes. És a szülei nagyon meg is dicsérik, hogy milyen jók vagytok ti, fiam, lányom, nem nekünk kell beletolni a lóvét. Ugye? És ez nagyon büszkeséggel tölt el, és ezért rendesen meg is van a diploma. Hanem meg is van. Találok egy rendes munkahelyet, ahol rendesen dolgozom. Majd rendesen tovább képzem magam. Emiatt még rendesebben, rendesebb, rendes leszek. És akkor mondja, és itt vagyok 50 éves, mindent rendesen csináltam, és mi lett ebből? És most 50 évesen, ugye az élet közepe körül mi történik? Szembesülünk az árnyékunkkal, a meg nem élt részeinkkel, amire azt mondtuk, hogy rossz. Most én rendesen éltem le az életem, és az volt bennem, hogy a jövő széke, hogy ebből majd az fog kijönni, hogy egy rendes ember nyilván rendesen boldog is. Nem? Rendesen majd jól van. És ott ül ez a kedves ismerősöm 50 évesen, és azt mondja, hogy hát most látom, hogy voltak, akik egyáltalán nem akartak rendesek lenni. Azt látom, hogy akik nem akartak olyan rendesek lenni, mint én, na hát ott valahogy több minden történt. Ő meg jobban van. Őt sokkal jobban szeretik, mint engem. Ő neki van kedve dolgozni. Olyasmit csinál, amit elismernek. De hogy lehet ez, mikor én mindent rendesen csináltam? Híha. Ez megint olyan, amin érdemes venni néhány levegőt, és azt mondja, hú, na, aki ezt megéli, minden megbecsülésünk, tiszteletünk, mert ő akkor most a jelenben van. Most megéli azt, hogy hűha, hűha. Már nem hűíti magát azzal, hogy lehet, hogy kicsit még rendesebb lennék akkor. De azt sem mondja, hogy igen, a szüleim elrontották az életem. Ők a hibásak. Ugye eltávolítok mindent attól, ami itt és most én vagyok. Ugye ők a felelősek. Hely! Ilyen értelemben mondom, hogy megtanulhatunk rosszak lenni. És az, hogy azt mondtam, hogy nem leszek rendes, lehetőséget adott valami nagyon eredeti tapasztalásra. Ráadásul nem csak én magamban éltem meg valamit, hanem ott a kapcsolati helyzetbe kerültem. Döntően hozzájárul ahhoz, ahogy őt látom. Hogy ő milyen rugalmasan, spontán és kreatív módon oldotta ezt meg. Jól esik ezt megélni, hogy ő ezt milyen jól csinálta. És hogyha én rendes vagyok, beszól, igen, mindig rendesnek, vagy pedig nincsenek ős eredeti tapasztalások. Talán értitek ezt, hogy mondom. Most nem arról van szó, hogy mindig, amikor valamit rendesen csinálunk, akkor bezártuk magunkat egy kockába. Nem ezt mondom. A szónak nem morális értelmében ki szabad próbálni, hogy milyen az, amikor rossz vagy, és nem vagy rendes. De akkor érdemes kipróbálni, ha van annyi csipetnyi szabadságunk, gom, hogy ami ezután történik, azt nem viszed bele a múltnak a szorításába. Na, megint kiderült, hogy ilyet nem lehet csinálni. Na, megint jól pofára estem. Na, végülis most nem estem pofára, de hát ez csak véletlen volt. Jó, legközelebb, biztos megjegyeztem, majd kapok a pofámra, most nem. és nem mész bele a jövő, hogy majd akkor így, meg úgy, majd akkor azt biztosítom, hanem annyi szabadság, hogy jó, és most mi történt? És mit érzek? A másik mit mondott? Mi volt abban? Hogy ment tovább? Hogy reagáltam? Mit éreztem utána? Tehát nem csak úgy. Ez az egyik irány. Megengedem magamnak a rosszaságot. Másik irány, hogy megélem ezt, hogy jó, meg rossz, mi jó, meg mi rossz, hogy jó, és hogy rendes, és hogy rendetlen, és a többi, hogy megint csak teret engedek valami tapasztalatnak, és akkor azt hiszem fölírtam 9 vagy 10 szempontot, és ezt most elkezdem mondani. De nem túl érdekes, csak. Első. Amíg a séma világában vagyok, félelem és bezártság van, nincs az élet, nem áramlik egy kicsit se, beszorultan azt mondom, muszáj jónak lenni. Vagy ha nem azt mondom, hogy muszáj jónak lenni, akkor muszáj már most önmagammá válni, muszáj. És akkor a magamhoz érzek kevesebb affinitást, ezért válok. Hát az első eredeti tapasztalatom az lehet itt a kettő között, nem a múlt meg, hanem jelenben vagyok, hogy mindaz, amit eddig rossznak éltem meg, hogy abban van valami jó. Most, hogyha nem a félelmeimet nézem, meg a séma által meghatározott gondolatokat, érzéseket és a többit, hanem most itt és mostban vagyok. Beszélgettem valakivel. Azt mondja, hogy rettenetes, hogy amikor közel kerülök valakihez, akkor mindig elfog a függőségre való késztetés, hogy nagyon közel ott birtokolni, hogy lefogni, sehova sem mehet, csak az enyém legyen, és a többi. Azt mondja, ez az egyik rettenetes dolog. És akkor azt találom néha ki, hogy hát ez nekem se jó, akkor egyedül élek egy-két évig. Hát de ez is szörnyű. De akkor meg egyedül vagyok, miközben annyira fontos lenne nekem, hogy valakivel legyek. Pont akinek ennyire fontos, hát persze, hogy rossz, hogy egyedül vagyok. Ez a séma logikája. De itt megállt egy kicsit, és azt mondja, tulajdonképpen az az érdekes, hogy mikor egyedül vagyok, sok minden nem is olyan rossz. Hogy abban tulajdonképpen, most ha megkérdezem magamat, hogy tulajdonképpen akkor hogy is vagyok, tulajdonképpen ott nem egyszer egész harmonikus vagyok. Igen, hiányzik akkor a társ vagy a feleség, de tulajdonképpen ott sokszor egész jól vagyok. Ez nagyon nagy lépés. Mert a logika az, amit jól megtanított nekem a séma, hogy se így nem jó, se úgy nem jó. De ha jelenben vagyok, azt mondom, tulajdonképpen az nem annyira rossz. Sőt, ott vannak jó dolgok. Tulajdonképpen vannak olyan helyzetek, olyan időszakok, amit kifejezetten szeretek. Nem azt jelenti, hogy nem hiányzik valaki, hiányzik, de tulajdonképpen ott sok jót élek meg. És el tudjuk képzelni, hogy a következő alkalommal beszélgettünk vele, azt mondaná, hát tulajdonképpen, amikor együtt vagyok valakivel, ott is vannak időszakok, amikor tudok nem csak ebben a függőséggel terhes szorítással közeledni a társamhoz. Vannak ilyen időszakok, hogy néha olyan, mint én nagy levegőt veszek, akkor emlékszem ilyen estékre, mikor valahogy nem is értem olyan, hogy meg tudtam engedni, hogy úgy legyen. Olyan érdekes ez, mondok egy példát, mondjuk házastársak nagyon beszorulnak. Ugye akár a kölcsönös neurotikus allergia, tudjátok mi, most a gyakorlatról nem sokat beszéltünk, az elméletről volt szó. De most, hogyha a gyakorlat, hogy hogyan mi segíthet abban, hogy itt az együttműködés ki tudjon alakulni. Ugye megvan a rendszer, tudjátok, hogy van, hogy van a két felnőtt, és van a két gyerek, Akkor gyerekek előtérbe kerülnek, akkor ereszdel a hajam van, őrület van, halál van. Na most, amikor előjön itt a gyerek, aki kiabál, de az neki egy előrelépés, mert otthon nem volt szabad kiabálni. A gyereknek Kus volt a neve. Ezért amikor én kiabálok, az a személyiség fejlődésben egy fontos dolog. Ha? Ha én felnőttként ezt hallgatom, rendben vagyok vele. De az a baj, hogy otthon az én apám mindig kiabált velem, emlékeztek. Ezért én is belecsúszok a gyerekbe, és ezért én úgy elmegyek, mint a sic. Ez viszont neked rettenetes, mert átéled, hogy nem törődnek veled, hogy elhanyagolnak, hogy nem számítasz. Ezért még jobban kiabálsz, ezért én még jobban menekülök. Majd arra jutunk, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Amikor ez itt kialakul, egy nagyon egyszerű technikát használhatunk. Abból indulunk ki, hogy ha felnőtt tudok lenni, elviselem, hogy kiabálsz. Meg tudom érteni felnőttként. Rálátok a helyzetre. Nem nyomaszt engem. Tudom, hogy ez a te nyomorúságodról szól, nem rólam. Hát mondhatnád rendesen is, én azt is értem, nem vagyok süket. Hát ha kiabálsz, akkor azért kiabálsz, mert te vagy úgy. Ha itt felnőtt vagyok, azt mondom, jó, hát elment, és akkor úgyis visszajön. Hát együtt élünk, szeret engem, hát érzékeny, elment, védi magát. Hát, gyerekként azonban nem ezt gondolom. Ezért például, akkor elkezdek beszélni, akkor másik azt mondja, most én úgy hallgatlak meg téged, mintha egy barátod lennék. Úgy hallgatlak meg téged, mint egyszerűen csak egy ismerősöd, aki nincs benne ebbe a bonyolult, lehetetlen rendszerbe. Eljöttél hozzám, és elmondod, hogy mi van veled. És én egyszerűen csak meghallgatlak. Az az érdekes, hogy emberek, akik neurotikus allergiától sújtva agyon gyilkolják egymást, ezt az egyszerű instrukciót adjuk. Most hallgasd meg a másikat, de ne feleségként, mert úgy elviselhetetlen lesz. Ezt nem fogod kibírni. Ne férként hallgasd, mert meg fogsz tőle bolondulni. A film, amiről beszéltem, most ha a nő azt mondja, ott lett volna egy segítő, és azt mondjuk a feleségnek itt ül, nézd, Ibolya! Ne úgy hallgasd a férjedet, mint a férjedet, aki arról beszél, hogy ő az Egyesült Államokba akar költözni, amit te utálsz, és megőrülsz tőle, és úgy érzed, hogy ez már gátlástalan átgyaloglás rajtad, a te semmi bevételed, hogy ne, hanem tudod mit, hallgasd úgy, mintha ez a férfi egyszerűen a te régi ismerősöd lenne, vagy valami régi barátod. És teljesen nyitottan ülhetnél ott, és meghallgathatnád, hogy ő neki mi a vágya. Hogy egyáltalán mit akar. A férfi elkezdi mondani, és pusztán azáltal, hogy én egy másik szerepben hallgatom, teljesen más lesz minden. Nem akarok majd beleszólni, mert meg tudom érteni, hogy bűntudata van. Hirtelen minden teljesen elfogadható lesz, ha én egy ismerősként vagy barátként hallgatom. Feleségként elviselhetetlen. De amikor én rátalálok egy másik szerepre, ismerősként és barátként hallgatom meg ugyanazt, ez lehetővé teszi, hogy érzelmileg tudjak hozzád kapcsolódni, és ez alapja legyen az együttműködésnek. És az együttműködés lehet, hogy pusztán csak annyit jelent, nem az, hogy elmegyek veled az USA-ba, dehogy megyek, hanem, hogy nem leszek veled goromba. Nem minősítlek, nem adlak ki a társaság előtt, nem mondom, hogy rossz vagy az ágyban, nem ordítok veled, nem hagylak ott, és nem mondom, hogy nem szeretlek már. Ez nagy dolog. Továbbra is rosszul vagyok, nem fogok kimenni az USA-ba, rengeteg dolog nem lesz úgy, hogy akarod, de tudok kapcsolódni hozzád, és kapcsolatban maradni veled. Milyen egyszerű. Hi. Ezt azért akartam elmondani, mert hogyha megvan az eredeti élmény, akkor egyszer csak azt mondja a nő, hogy milyen érdekes, hogy
négyszer hoztad ezt föl, hogy menjünk el az USA-ba. Háromszor azt gondoltam, hogy ez az én semmi bevételem, az én kiszipolyozásom. De volt egy alkalom, amikor tulajdonképpen már mást is éreztem. Akkor nem ezt éreztem, akkor valahogy úgy fölsejlett, hogy hú, de pocsék lehet neked. Hogy neked nagyon pocsék lehet. És hogy bizonyos szempontból én könnyebb helyzetben vagyok, mert nekem vannak az ikerlányaim. Neked meg ott van a fiad. Én tulajdonképpen úgy, hú, és ha őszinte akarok lenni magamról, hogy mit is éreztem egy kis megkönnyebbülést. Hogy hú, ó, de jó, hogy ezt nem nekem kell hordozni. Hú, ó, ezt nem cserélnék vele. Tulajdonképpen ezt éreztem, és ezt gondoltam. Ha. Ezt az első ponthoz kapcsolódóan akartam elmondani. Az első pont így szólt, hogy fölfedezem azt, hogy amire eddig azt gondoltam, hogy csak a dilemmám belül van, és rossz és elviselhetetlen, hogy amikor megengedem azt, hogy valamit megéljek, akkor megélek valamit, ami nem csak rossz benne. Van benne valami, ami nem csak rossz. Lehet, hogy amire azt mondom, hogy nem csak rossz, szégyellem. Azt mondom, hát, ezt sosem mondom el neked, hogy én tulajdonképpen megkönnyebbültem, hogy te vagy bajba. És itt jön akkor a első pont, megengedem magamnak, hogy rossz legyek. Megengedem magamnak azt, hogy azt érezzem, hogy megkönnyebbültem, hogy ez a nehéz helyzet nem az enyém, hanem a tiéd. Most ezt nem hazudom el, mert tényleg így volt. És ez a megkönnyebbülés, ha ezt megengedem magamnak, hogy ez a rosszaság az enyém legyen, tulajdonképpen segít a te megértésedben, hogy érzelmileg kapcsolatban tudjak veled lenni. És hogy elfogadjam a megélés után, hogy ebben a rosszban én megéltem valami jót. Nem a károdra, hanem egyszerűen csak az érzelmeimben, a megélésemben. Ezt a vonalat szeretném folytatni. Hogyan tudunk kijönni ebből a zárt, megoldhatatlannak tűnő dilemmából, ami a fejünkben, a zsigereinkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben van ugyan, de aminél többek vagyunk. Akkor szervusztok!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.